Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A középkori női misztika egyik legjelentősebb, egyben talán a legtitokzatosabb alakja, a középkori flamand irodalmi és költői nyelv klasszikusa, Beatrice van Nazareth kortársa, Hadewig, vagy ahogy aligha nem születési vagy tartózkodási helyére utalva emlegetik, Hadewigis de Antwerpia, akinek személye, élettörténete szinte teljesen ismeretlen a számunkra. Így csak annyit tudunk róla, hogy németalföldi, brabanti származású flamand Begina misztikus író és gondolkodó volt. Személyének titokzatosságát talán az is mutatja, hogy a kutatók egy időben még azon is vitatkoztak, hogy e név és a tekintélyes életmű mögött férfi vagy női szerzőt kell feltételeznünk. Születésének pontos idejét sem ismerjük. Talán 1200 körül látta meg a napvilágot Brabantban, esetleg éppen Antwerpen városában, halálának időpontja pedig 1260 utánra tehető. Ami biztosnak tűnik személyével kapcsolatban, hogy művelt, iskolázott, feltehetően nemesi, talán egyenesen főúri családból származó nő volt, lehet, hogy egyenesen a Breda-Schouten família, a brabanti hercegi család tagja. Ha így van, elképzelhető, hogy mekkora feltűnés, sőt riadalmat keltett a családban és egyházi körökben, amikor minden bizonnyal még fiatalon Hadewig a Begina életmód mellett döntött, és kilépett a világból. Amennyire megállapítható, élete java részében nem a religiózi mulieres, a jámbor vallásos asszonyok szokásainak megfelelően, Begina közösségben vagy apácaként valamely kolostorban élt és alkotott, hanem magányosan, de nem a világtól elzárkózva, hanem barátokkal, tanítványokkal és tisztelőkkel körülvéve, ország határokon túlnyúló kapcsolatokat tartva és ápolva. Leveleiből csak annyi olvasható ki, hogy több alkalommal is állt Begina társulás élén, de talán külső intrikák miatt vagy nagyon is erős egyénisége okán távoznia kellett lelki-szellemi társai közül. Ezzel együtt is a Begina mozgalom fénykorában széles körben messze földön is ismert alakja lehetett a misztikus jámborságnak, halála után egy évszázaddal azonban személye és műve feledésbe merült. A 15. században még néha említik, a 17. század elején viszont már ritka az, ha valaki ismeri a nevét, írásai pedig ekkor úgy tűnt, végérvényesen elkallódtak. Csak 1838-ban került elő a brüsszeli királyi könyvtárban két névtelen flamand nyelvű kéziratköteg, amelyekről a későbbi kutatás kiderítette, hogy a titokzatos Hadewig leveleit, verseit és látomásait tartalmazza. Ez a különböző időpontokban összességében talán 3 évtized alatt összeállított életmű vélhetően nem a szerző, hanem a hagyatékát ápoló utókor munkája nyomán rendeződött egységes gyűjteménybe, korabeli megbecsültségét pedig az is igazolja, hogy a szerkesztők néhány bizonyosan nem Hadewig keze alól kikerült írásművet, levelet, látomást és értekezést is hozzácsatoltak az anyaghoz. Maga a ránk hagyományozott életmű 3 műfaji csoportban őrzi a szerző alkotásait. Irodalmi szempontból ezek közül a legbecsesebbek a versek, költői alkotások, amelyek formai jegyeik tekintetében a Minnesang, a középkori lovagi szerelmi líra jegyeit viselik magukon, témájuk azonban az Isten szerelem misztikus, extatikus érzésvilága. A versek 2 gyűjteményt alkotnak. A Strophischer Gedichten rímes dalszövegek, szám szerint 45 költemény, a középkori flamand költői nyelv legfontosabb emlékeinek összeállítása. A költemények kivétel nélkül egy-egy természeti képpel indulnak, mind a 16. versben, amely így kezdődik. Új évszak zeng a tájon, a madárdallal üzen, fénnyel ad hírt magáról hegyeken, völgyeken. Már nyílnak a virágok, a telet tűnni látom súlyos terheivel. Jaj, csak az én világom marad tél, ha hiányod meggyötör szerelem. A folytatásban Hadei Rishi lelki vágyakozása sóvárgása jut szóhoz, a megsebzett szív bánata, amelyet a szerelem szélvihara tépáz. Gyógyírt erre csak magának a már-már megszemélyesített szerelemnek a felbukkanásahoz. A dalok misztikus, spirituális tanítótartalma kódolt, hiszen formailag Krisztus vagy Mária alakja csak ritkán dereng fel a sorok között, és Isten is világosan különbözik a belőle áradó vagy feléje áramló szerelemérzésétől, a már-már megszemélyesített szerelemtől. A végső tanulság azonban az, hogy Isten felé a rajongó szeretet útja vezet, így is világos. Idézem, mit mondanék, s mondtam valaha, azt Isten már régen elmondta a tisztáknak. Szerelem bánata visz oda, ahol öröm a szerelem. A mindért mindenük áldozata kell, s a boldogsághoz a gyötrelem. A másik versciklus, a Mengeldichten vegyes költemények 29 darabból áll, de ezek közül csak 16 rövid keresztrímes vers Hadewijch alkotása, aki két kérdésre keresi a választ. Mi a szerelem valójában, és mit követel ez a szerelem tőlünk az életünkben? A szeretetnek módozatai, lépcsőfokai bontakoznak ki előttünk, az érzések vihara kavarog a strófákban, miközben beavatást nyerünk a misztika és a szeretet iskolájába. Hadewijch életművének gerincét látomásai, elragadtatásai jelentik. A 14 látomás élete különböző szakaszainak élményeiről számol be. Van közötte olyan, amelyet a szerző 18 évesen, de olyan is, amelyet középkorú érett nőként tapasztalt meg. Nem közvetlenül az élmény átélése után, hanem emlékezetből felidézve kerültek rögzítésre, és megtörténtük sorrendje sem azonos a gyűjteményben elfoglalt helyükkel. Maga a szerkezet didaktikus célt szolgál. Egy lelki társ, talán barátnő vagy tanítvány számára kínál bevezetést abba, hogyan is merül bele a lélek a szerelem viharába. Az első látomásban a lélek még gyermek, fokozatosan válik felnőtté, hogy a látomás sorozat végére elérje a szerelemben való tökéletességet. Kulcsfogalom itt az érettség elérése. A szerelem, az Isten szerelem is tanulható, növekvő, fejlődő valami, lelki-érzelmi út, amelyen a jámbor és sóvárgó léleknek kínokon és örömökön keresztül kell végighaladnia. Maguk a látomások zömében egy-egy ünnephez, liturgikus alkalomhoz kötöttek, képi világok érzéki, allegóriákkal, természeti képekkel zsúfolt. A szerző eljut bennük angyalok, szeráfok kíséretében Isten trónusához, amelyen a szerelem ül teljes díszben. A szeretet Istennel való találkozás ember számára lehetséges csúcspontja ez, hiszen a szerelem szemlélése azonos Isten látásával. Idézem, a szerelem szeméből lángoló tüzes kardok törtek elő, szájából villanások törtek elő és mennydörgések, orcája áttetsző volt, azon átnézve látni lehetett az összes csodát, amit valaha tett, és még tehet a szerelem. Az arc szemlélése indítja arra a misztikust, hogy kimondja, csak azt tudjuk, hogy a szerelem minden. A szeretetnek nem csak lépcsőfokai, hanem jelei is vannak, ajándékok, a lélek birtokába jutó ihletett érzések, amelyek záróköve az érintés, amely megszüntet minden külső hatást és körülményt, testet egyesít testtel. Hadewijch végső következtetése szerint a szerelem művészet, amely a lélek nyugtalanságából táplálkozik, és Isten után sóvárog. Ugyanakkor beteljesületlen szerelem, hiszen itt a földi létben a lélek lehet ugyan Isten mátkája, de a vele való tökéletes és tartós egység elérhetetlen marad a számára. Az első látomásban az eukarisztiában való részesedés élménye kelti fel a vágyat Hadewijch lelkében a mátka Krisztus, Isten iránt, és angyalok vezetik végig egy virágos mezőn, hogy megérlelődjön benne az elszánás, elindul azon a gyötrelmes úton, amelyen extázisból extázisba zuhanva, miközben az énekek énekei és a jelenése könyve képei elevenednek meg szemei előtt, halad a végső cél felé, amelyről a látomások végén így beszél. Láttam, hogy elnyel a mélység. Akkor bizonyosság költözött belém, hogy a mennyasszony alakjában elmerültem az én kedvesemben, és a kedvesem bennem. A menny és Isten látásának élményei ezek, amelyekben az elragadtatásban megélt, a környezet, a szellemi követők számára megfogalmazott víziók mögött a szerző belső, lelki élettörténete tárul fel, amely Isten felfedezésétől a vele való egyesülés elragadott pillanatáig ível, s amelynek legalapvetőbb fogalma az Istennel szemben meg és átélt szeretet. Ezeket a látomásokat egészíti ki a szerző leveleinek 31 darabból álló gyűjteménye, amely egy ismeretlen és talán fiktív tanítványhoz szólva, ismét csak a szeretet Isten után is róvárgó lélek belső gyötrelmeinek világába, a Krisztus iránti jegyesi szeretet mélységeibe ad bepillantást, és ennyiben a középkori szeretet misztika fontos dokumentuma. Több olyan levele is van, amelyek valójában egy-egy a szeretet misztika világába beavató kis értekezésnek tűnnek, néhol pedig a prózai szöveg versbe, a belső lelki tartalom költői megfogalmazásába csapált. A ciklus utolsó darabja itt is későbbi idegenkéztől származik, maga a gyűjtemény azonban szerves egész, egy teljes lelki történet nyomon követése. Ugyanakkor ezek a levelek árulják el a legtöbbet Hadewijk személyiségéről és életállapotáról. Utalásaikból kitűnik, hogy a szerző magányos, akit kiszakítottak társai, barátnői közösségéből, ahová visszavágyik, hiszen kötelessége megosztani velük a lélek tapasztalatait, érzéseit. Ugyanakkor ezek a levelek nevelő, oktató írások, hiszen a szerző szilárd meggyőződése, hogy meg kell osztania barátaival, társaival, el kell beszélnie nekik azokat a lelki adományokat, amelyeket birtokol. A levelekben vázolt lelki érzelmi út végső állomása, amelyet olvasóinak is ajánl, Hadewijk számára az Unió Mystica, a lélek teljes szeretet egyesülése a szeretet Istennel. Különösen fontos része az életműnek a látomások függeléke, a tökéletesek Lajstroma címet viselő lista, névsor, amely fontos forrása a középkori misztika történetének, és amelynek keltezése meglehetősen pontosan az 1239 utáni néhány évre datálható. Azokról a megvilágosodottakról kapunk itt rövid leírást, akik a múltban, vagy Hadewijk saját korában birtokosai a misztikus tudásnak. A listában új szövetségi alakok, Péter és Pál apostol és mások, és az Óegyház szentjei, Szent Ágostontól Szent Izidorig mellett tehát a közelmúlt és a jelen lelki emberei bukkannak fel zömében olyan remeték, aszkéták, begárdok, beginák, akik bár zömében messzi vidékeken, Angliában, Türingiában vagy Jeruzsálemben élnek, de akikkel a közös lelkiség köteléke és bizonnyal valamilyen információcsere, levelezés, hírvivők révén történő érintkezés is összeköti Hadewijket. A felsoroltak összesen 56-an azt igazolják, hogy a szerző nem magányos rajongó, hanem a misztikus lelkiségnek olyan egész Európát átjáró áramában él, amely búvó patakként a kezdetektől jelen van az egyház életében. Kedves hallgatóim! Ezzel mai időnk végére értünk. Legközelebb a női misztika német alakjaival, német képviselőivel folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.